Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 6. fejezet első versétől a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűned el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketti a fülét, és közbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a törgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azok, akik abban a korban éltek, jelenthetett már ez a mondat is valamit, hogy Uzziá király halálának évében történt. Akik lelki emberek voltak, azok számára inkább az a szorongás lehetett a szívükbe, hogy valakinek, akinek úgy indul az életútja, hogy Isten számára kedves ember és kedves király, hogy mégis a fejébe száll a hatalom, és gőgössé válik, és aztán olyan dolgokat próbál Istent is a maga szintjére, a maga szolgálatába állítani, és aztán ugye ennek a következtében ez az ember leprás beteg lett egészen élete végéig. Úgy írja le ezt a történetet. Krónikák könyvében van ez leírva. Na hát ellapoztam innen a könyvjelzőt, úgyhogy nem fogom felolvasni, majd otthoni házi feladat lesz, de lényeg az, hogy sok dolgot hozott létre, ami különleges volt technikailag, és ezért nagynak látták az emberek. És aztán bement a templomba, és illatáldozatot akart bemutatni, ami a papoknak a dolga volt. És valahogy nyilván azok az emberek, akik nem érzékenyek a lelki dolgok iránt, hogy hát, miért kell őt ezért a dologért számon kérni, ez egy apróság, hogy Isten dicsőségét nem vette figyelembe, illetve nem is gondolták az emberek talán azt, hogy ezzel Isten dicsőségét nem veszi figyelembe, hogy mi lesz akkor, hogyha ő meghal. És a történet, illetve a jelenés az megmutatja azt, hogy meghalt a király, de az igazi király él. Hogy ne emberekbe bízzanak. Aztán ez a történet azt is megmutatja, hogy ez a király, aki hatalmat akar, ahogyan az Új Szövetség, az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvben is, valaki látja azt a hatalmat, amivel rendelkeznek ezek az apostolok. Úgy tűnik, mintha hatalmuk lenne, hiszen gyógyulások vannak, meg a bűneitől megszabadított ember egészen megváltozik. És nincs olyan hatalom, ami képes lenne arra, hogy ennyire megváltoztassa az ember szívét. Ezt a hatalmat szerette volna magának. És számon kéri érte az Isten, és ugyanígy van. Ő nem felhatalmazást akart, hanem hatalmat. És ezzel szemben ugye berohan a templomba, és megállítják őt a papok. Nem engedik. És milyen jó, hogy akkor ott a papoknak a szíve helyén volt, hogy az Istenre figyeltek, és nem mondták, nem hajoltak meg inkább a földi tekintély előtt, Isten, inkább Isten akaratára hallgattak. Ezért tudtak áldással lenni akkor a nép életében. Ebben a történetben pedig Ézsaiás valahol a külső oszlopoknál áll meg. Rögtön ebben is benne van ez a farizeus és vámszedő története. Egy ember, aki összeroskad az elhívásának a súlya alatt, vagy egy ember, a másik ember pedig elbizakodik, és még Istent is a saját szolgálatába akarja állítani, ami nem megy. Isten nem ad hatalmat embereknek ilyen módon. Isten felhatalmazást ad. De hát látnunk kell, hogy mi minden történik addig, míg ez a felhatalmazás meg nem történik, míg ez a küldés meg nem történik, és ez a küldés sem olyan tartalma, amely annyira lelkesíteni az embert, hanem Isten ítéletet hirdet. Hasonlít ez a történet az oltár előtt felolvasásra került szöveghez. Megosztottam a testvéreknek a János 3.1.15-ről szóló ige hirdetését Csepregi Béla bácsinak. Valami olyasmi van itt Ézsaiással, mint ami Nikodémussal, hogy az élethez sem, de a szolgálathoz sem elég az, ahogyan ismered Istent. A folytatáshoz nem elég az a mélység, ahogyan ismered őt. Nem elég az, hogy tudsz róla. És hogy mi a jele annak, hogy nem eléggé ismered őt, hogy megfér a tisztátalan beszéd, és megfér az Isten hit. Megfér az aggodalmaskodás, és megfér az Isten hit. Megfér a kétségbeesés, és hatalmasan úrrá lesz rajtad. Nem vagy független az anyagi dolgoktól. Most ezt éppen nekem mondja. Nem vagy független az emberek tetszésétől. Nem vagy független a körülményeitől. Nem Istentől függesz. Nem ismered eléggé Istent. Istenről tudsz, az Atyáról tudsz. Tudod, hogy ő a mindenható Isten, aki a világot megteremtette. És Nikodémust is beljebb kell vonni. Mert az élethez ez még nem elég. Felülről is meg kell születni. Nem csak az Atyát, hanem a Fiút és a Szent Lelket is meg kell ismernie. És a világos az, hogy a Fiúhoz már van valamiféle viszonyulása. És ez egy vigasztalás is, testvérek. Nem úgy jövünk ide, hogy mi készen ismerjük az Atyát úgy, ahogy kell. És soha nem szabad, hogy bennünk elégedettség legyen azzal kapcsolatban, hogy ahogyan mi ismerjük az Atyát, ahogyan mi ismerjük Istent. De a vigasztalás az, hogy Nikodémus se tudta, ő Izrael tanítója volt. De volt egy tudás, ami mellett a szíve még igazából csak vágyakozott. Tehát úgy volt a Jézussal kapcsolatos dolgokkal, hogy úgy szeretnék olyan lenni, mint ő, de nem vagyok. Igaznak tartotta az Isten beszédét, de nem azt, nem tudta élni, mert nem volt, ami áttörte a szívében ezt a falat. És ezért mondja Jézus. Jézus felismeri, mint tanító. Aztán egyelőre elég ennyi, mert hozzá megy. Nem baj, hogy keveset tudtok még róla. Nem baj, hogyha nem helyesen tudjátok még teljesen az, hogy ki ez a Jézus, és milyen szerepet kell, hogy betöltsön az életetekbe, ha hozzámentek. Mert ő majd elmondja, hogy mit kell róla tudni. Ezt elmondaná minden nap. Elmondaná reggel és este. Szeretetteljessé teszi a törvényt számodra. Örvendezhetsz a törvényről való elmélkedésben Krisztus által. Örömöt okozhat az Isten igével való közösség. Keresni fogod az alkalmakat, hogy bár olvashass, bár olyan testvérek között lennél, akik hasonlóképpen szeretik Istent. Tehát meg kell ismernie Nikodémusnak azt a Jézust, aki lehetővé teszi a Szentlélek földre jutását, aki által az újjászületésünk végbe megy. Hogy ne csak pusztába kiáltott szó legyen az ige, hanem tudd meg, hogy rólad van szó. És amit Jézus tett, az érted tette. Hogy az a tied legyen. Ne egy kívülről rád erőltett tett törvény. És van egy papír, amit nem tudom, hogy helyesen töltöttem-e ki. És hát ez a meghatalmazás, majd megnézzük Lacival ezt, hogy a kisbuszt vezethesse Béla. Neki nem mondtam el, nem akartam, hogy ő is izguljon. És arra gondoltam, hogy ha valaki nem a törvény betűjét kéri számon, ha valaki a törvény betűjét kéri számon, akkor lehet, hogy megbüntet. De ha valaki a szándékot nézi, hogy miért történt mindez, hogy itt együtt lehessünk, hogy az Isten által megteremtett szeretett közösségben együtt ünnepeljük a keresztség ünnepét, akkor biztos, hogy nem büntetne meg. De a törvény nem képes önmagában azt, arra, hogy a szívet vizsgálja, mert a törvény szeretetet követel. Nem elég az, hogy korrektek legyünk egymással. Nem elég az, hogy jó viszonyban, beszélő viszonyban legyünk egymással. Az Isten törvénye azt követi, hogy szeressük egymást. És hogy szeressük Istent. És szeressük azt, amit Isten szeret. A törvény nem tudta azt a szívébe vinni Nikodémusnak, amiért oda ment. És ugyanez történik Ézsaiással. Ézsaiásnak nem elég az, amit tud Istenről. Neki a Szent Háromság Istennel kell találkozni, és ebben a történetben a Szent Háromság Istennel találkozik. Testvérek, János evangéliumában az első fejezetben nem mondaná az ige azt, hogy Istent soha nem látta senki, hogyha ebben a történetben Ézsaiás az atyát látta volna. Hát a Bibliában határozottan le van írva, hogy nem látta senki az Istent. Nem tudjuk felfogni, számunkra felfoghatatlan, ezért Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát. És nagyon-nagyon világos, hogy így mondjuk mi teológiai, hogy a pre-existens Krisztus, nem is tudom, hogy van-e értelme ilyeneket megfogalmazni, de hogy Jézus Krisztussal találkozott, bár nem ismerte őt név szerint. Hát szükség volt arra, hogy a Szent Háromság Istennel találkozzon, hogy tudjon a megváltásról, és tudjon a Szentlélek munkájáról. A Szentlélek az, ami a szívünkbe adja, hogy nem egy kívülről ránk erőltett törvény, hanem egy húron pendülés az Isten akaratával. Hogy én is annál kevesebbet sem, többet nem akarok, mint hogy azt szívesen tegyem, és kész legyek mindig azonnal cselekedni, amit az Isten akar. És én azt jónak tartsam. A Szentlélek végzi ezt a csodálatos munkát. Meg azt is, hogy felfedi azt, hogy emberek, hát nem vagyunk bűntelenek, megszólítjuk Istent, és már akkor tudjuk, ő szent, én nem vagyok az. És milyen különleges ez, nem, hogy nem lehet, hogy esetleg a keresztfán szenvedő Jézus láthatta ez az Ézsaiás. Vajon mitől szégyelte el magát? Látta Jézust, akit itt még név szerint nem ismerünk, királynak nevezi, ő a királyok királya. És aztán sír, elszégyeli magát, és azt mondja, jaj nekem! És itt ezen a ponton hadd tegyek bizonyságot arról, hogy a lelkész konferencián, a második áhítatban az első is nagyon jó volt, megemlékezett elhunyt szélbúcsú lelkipásztorról, testvérek biztos tudják, hogy az előző héten elhunyt szélbúcsú lelkipásztor, a áhítatot tartó lelkipásztor, egy fiatal ember. És azt mondta, hogy teológusokkal mentek el valami csendes napra, és az volt az első kérdése, és ő teológus volt, tehát Nikodémus volt, tehát Ézsaiás volt, valamit hivatalból tudnia kellett Istenről. És azt kérdezte meg tőle szélbúcsú, hogy megtértél-e már? Voltál-e már összetörve Isten előtt? Akartad-e úgy folytatni az utadat, hogy ha nem áldasz meg, akkor én nem megyek tovább? Úgy, mert ez a megtérés. És azt mondta, milyen jó, hogy megkérdezte. És valóban ez egy nagyon fontos dolog, mert erre kérdezett rá, hogy amin keresztül kellett menned, azon keresztül mentél-e. Ismered-e az atyát, a fiát, amit ő értettett a kereszten, ismered-e a szent lelket, aki a hitet a szívedbe helyezi, aki bűnlátást ad, észreveteti veled, hogy jaj nekem, mi lesz velem így? Mi lesz az én örökkévaló sorsom? Mihez hasonlít ez? Most szeretném, hogyha miután felkerült, majd letörlése is kerülne ez a videó az ige hirdetésről, mert szeretnék valamit csak veletek testvérek négy szem közt elmondani, mert nem akarom, hogy az sértő legyen, vagy bántó, mert a legjobbat szeretném, vagy szándékozom vele. Jött az e-mail, hogy Halasi András lelkipásztor fiatal, 2 éve volt a beiktatása, vagy ordinációja, hogy élet-halál között van a kórházban. És megnéztem, hogy miket ír ez a Halasi András. És valami olyan életszentség árat mindenből, amit írt. Hát én nem tudom, nem szabad embereket ugye nagyon magasra emelni, de az jutott eszembe, hogy hol vagyok én ettől az életszentségtől, és miért ő beteg? Miért ő a beteg? Mert néha így vagyunk mi emberek, nem csak azt fogalmazódik meg, hogy miért pont én vagyok beteg, hanem miért ő, miért a jobb, miért a különb? Hát amikor látta Jézust, hogy az ő bűneiért szenved, akkor ez mindenkinek eszébe jutott. Ha nem találkoztál így még Jézussal, akkor keresd tovább, kutasd tovább, mert nem találkoztál még azzal, akivel kellett volna. Mert azt fogod meglátni, hogy ő szent, 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 és mégis a te bűneid következményét ő vitte fel a keresztre. Ő szenvedett a te bűn. A minden, amit elkövettél, az összes hazugság, az összes istentelenség, az összes egyenetlenség, az összes megbízhatatlanság, az összes hazugság, az összes megszólás a másoknak a háta mögött, az összes ítélkező gondolat, az összes paráznosság, az összes tisztátalan gondolat. Mi köze van Jézusnak az én tisztátalan gondolataimhoz? A tiszta Jézusnak, akinek az életében egy másodperc sem volt, amit saját magáért élt volna. Minden percét értünk érte. Mi a köze az én tisztátalanság a mocskomhoz Jézusnak? Az, hogy ő magára vette. Azt mondta, hogy én tettem. A magára vette ezt jelenti, én tettem a hűtlenséget, én tettem az ártó gondolatokat, én tettem a csúnya beszédet, én tettem a tisztátalanságot. Ő vállalta a mi bűneinket az Atya előtt, hogy az Atya nekünk megbocsásson. Ez történhetett ott abban a találkozásban. Jaj nekem! De nem egyedi ez. Jelenések könyvében is találkozunk, amikor a szentséget meglátja János, hogy földre borul. Jobbal kapcsolatban is olvassuk, hogy eddig csak úgy immel ámmal ismertelek téged, és rögtön eszébe jut, hogy szövetséget kell kötni a szemével, hogy ne nézzen szüzekbe. Nem jutott addig eszébe. Istennel nagyon közeli kapcsolatba került. Tudom, az én megváltóm él. Ő is Jézussal találkozott. Jézussal kell találkozni, és annak a következmény az, hogy összetörsz. És már nem akarod azt, ami eddig voltál, hanem valami újat akarsz. Végérvényesen, teljesen, ami betölti a szívedet, ami megszabadít a lelkiismereti terhektől, ami szabaddá tesz. Hát erre hív. Ezen mindenkinek keresztül kell menni. Nem igaz, hogy összetörettettség nélkül van meg, te nincs. Hát a réginek össze kell törnie. Azt be kell vallani, hogy ez rossz volt. Hogy az tisztátalan volt, az hamis volt. És akkor erre oda repül valaki, talán egy igehirdető, aki a sokszor egyformának hallatszó feloldozásban most a Szentlélek által hozzád beszél személyesen, mert mindennél jobban akarod, hogy Isten neked megbocsásson, hogy megbocsátottak a bűneid. Hirdetem neked bűneid bocsánatát. Oldozva legyenek a földön, a mennyekben. Mert a bűn az köt, de van valaki, aki el tudja vágni. Nem húz vissza a múltad. Nem az vagyok, aki voltam. Krisztusban új ember vagy. A régi elmúlt, íme új jött létre. Valaki felhívta a figyelmet, és ezzel be is zárom arra, hogy beszélünk arra Szent Háromság Istenről, Szent, Szent, Szent ez alapján, beszélünk az elhívásról, beszélünk a megtisztulásról, és mind-mind fontos dolgok, de nem merünk beszélni az üzenetről, amit kapott, mert nem egy jó üzenetet kapott, mert mit kapott? Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. És Jézus ezt megismétli. Ez az ő küldetése is. János evangéliumában le van írva, Máté evangéliumában le van írva, idézi ezt a mindazok, akik elutasították Jézust, akik nem vették észre azt, hogy ő hozzád jött és érted jött. Mindazok, akiknek elutasítják a Krisztus keresztjét. Mindazok, akik azt mondják, hogy nincs szükségük bűnök bocsánatára, nem fogják meglátni a lényeget, sem magukról, sem a világról, hanem hazugságban fognak élni. Elég ehhez Krisztust elutasítani. És hogy mennyire így van a világban. Mindenhonnan el van rejtve Isten. Már kimondja azt, amikor meglátja, tudom, ti testvérek mondjátok, de a nem hívő ismerésetek, vagy a világ nagy része, kimondja azt, amikor meglátja a gyönyörű, virágos mezei rétet, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Mert el van fedve a szemük elől. Mert Isten ki van űzve a teremtésből. Ennek az ítélete valósul meg, hogy már evolúciós csodának, csodáról beszél az ember. Hogyha valami különleges dolgot valaki felfedez, hogy mi minden működik az emberi természetben csodálatosan, vagy a teremtett világban, mert el van takarva. És testvérek, ez ítélet. Hogy nem lehet már látni Istent a teremtés mögött, nem jut eszükbe. Vagy a lelki ismeret. Hányan mondják azt, hogy a lelki ismeretet el kell nyomni? Meg hogy azért van rossz lelki ismeretet bizonyos erkölcsi dolgok miatt, amit megcselekszel, az azért van, mert a társadalom rosszul áll hozzá a dolgokhoz. És ugye itt is elhangzott az a történet, az a példa, amikor megtiltották a keresztény mamának, hogy beszéljen Isten dolgairól, nehogy véletlenül azoknak, akik azért feküdtek ott, hogy abortálják a gyermeküket, lelkiismeret furdalásuk legyen. Mert nem ismerik fel, hogy a lelkiismeret furdalás mögött Isten van. Ott van. Az Istennek kinyilatkoztatása nem közvetlen. Nem az ige, de az egy közvetett kinyilatkoztatás Istenről. De már a lelkiismeret, az rosszul szólal meg. Felejtsük el a lelkiismeretet. Altassuk el. A társadalom hibájának nevezzük, vagy édesapánk, édesanyánknak a rossz nevelésének, vagy bárminek érzékenyé tette. Nem. El van fedve, el van takarva az arcuk elől. És a történelemből is. Már nem kérdés, hogy Isten mit tenne. Mi is így vagyunk, mint Uzziással az a nép. Van egy erős királyunk. Van egy erős vezetőnk. És vannak emberek, akik jobban bíznak benne, mint Jézus Krisztusban. És most két nagy politikai hatalom között vagyunk. Egyre erősebb a nagyhatalmi törekvés. Egyre élesebben látjuk ezt az eurázsiai képződményt, ami nyom bennünket Oroszország felől, és a nyugati, az európai értékrendet. Nagy hatalmak között. Hova tartozzunk? És valaki, akit... Hát nem tudom, ki milyennek tart, én nem is akarom ezt részletezni, de ő mondta azt, hogy már nem hiszünk abban, hogy van, hogy Isten a történelem ura, és van olyan választás, hogy valaki, egy nép az Istent választja. És nem két nagy hatalom között kell választani. Mert az Isten nincs ott a történelemben. Sajnos a keresztény történelemben sincs ott sokszor. Nagy embereket látunk, csodatévő embereket, nagyszerű embereket, akik ezt tettek, ilyen kreatívok voltak. Olyan sokat köszönhet nekik az egyház. És az őszinte történetírásban pedig le van írva, hogy mennyit bukdácsoltak az Isten emberei, és Isten milyen hatalmas volt. El van homályosítva, el van fedve az életünk történetéből is. Vajon életünk történelmének Isten szemszögéből való értelmezését átadtuk-e a gyermekeinknek, vagy mindig úgy hangzik, hogy az nagyon-nagyon jól hangzik, és mi mindig ott abban egy pozitív szereplők vagyunk, akik mindig helyesen cselekedtünk. Vagy Isten szemszögéből, a saját életünk történelmében ugye nem űztük ki. Ugye beszélünk arról az időszakról, amikor Isten nem játszott szerepet az életünkben, és a családunk szempontjából is meghatározó volt negatív értelemben. Míg az Isten nem töltötte be azt a helyet, ami neki való. Elhomályosul az ember gondolata. Azt gondolja, a történelemben nincsen ott. Majd ott a megváltáskor, majd meg az utolsó ítéletkor lesz Isten szerepe. Nem, Isten ott van jelen. És nem véletlenül engedi meg a bevándorlást, nem véletlenül engedi meg a vallásoknak a különleges, a különböző, vagy annak az alakulását, hogy megváltoztak az arányok Európában. Isten ott van mögötte. Isten nem szabad kiűzni, ne hűzzük ki a történelmet, és ne nézzük ki a saját életünk történetéből. Így értelmezzük, ott van. Mert ez teljesedik be, hogy sem a természetben, sem a lelkiismeretben, sem a történelemben nem fedezzük fel, mert elhomályosítja valami a látásunkat. Pedig amikor a lelkiismeretünk megszólal, azt kellene mondani, hogy Istenem, hol vagy? Kereslek téged. Az egy olyan csengő az életedben, hogy Istent keresd. Az egy ilyen, olyan, mint az a pittyegő a orvosnak a zsebében, hogy most azonnal vissza kell menni. Azonnal. Isten hív, beszéde van veled. Azt akarja, hogy te is keresztül menj ezen. Lásd meg a megváltót, Jézust, aki a bűneidért szenved. De szeret téged, és új életet ad. És hagyd legyen nélkülözhetetlen, hagyj akarjuk mi mindennél jobban megismerni őt, még jobban, még mélyebbről. Amen. Mennyei Atyám, igazad van, ha szólsz, jogos az ítéleted, jogosan szólsz. Bocsáss meg, hogy nem szeretünk annyira, hogy mindent engedjünk, hogy átvilágíts az életünkben. Pedig nem akarunk mást. Hadd ne akarjunk mást, mint hogy teljes szívvel, lélekkel, elmével szolgáljunk téged, és szeressünk téged. Hallgass meg bennünket, kérünk Jézusért. Amen.